Hálátok néked, mennyi atyánk, ezért a mai estéért. Köszönjük az egész napot, hogy üzenetet adtál itt ezen a helyen is, a másik gyülekezetben is. Áldunk téged azért, mert a igét kezünkbe vehetjük, és azon keresztül te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy a lélek által munkálkodsz bennünk is, meg általunk is. Hadd legyen így ezen az estén is. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, ha valaki még úton van, őrizd meg, tartsd meg, és hozd ide hozzánk. Imádkozunk a betegekért. Kérünk, hogy egy gyógyító karjaiba tartsad meg őket. Köszöntöm a gyülekezetet, és örülök annak, hogy ma délután egy kicsit többen vagyunk. Vendégeink is van, a kerekes testvérek még várjuk valószínűleg a következő percekben. Most gyülekezünk lelkipásztora. Van egy távoli vendégük a testvéreinknek, akit megosztanak velük is így délután. Barkóczi Sándor testvér, aki feleségével és fiával együtt érkezett hozzánk. Majd kérni fogom őt, hogy egy néhány szót akár magukról is szóljon, és talán nem sokára mindjárt. És akkor azon kívül vannak más vendégeik is, ő fogja az igét hirdetni ma közöttünk. És egy néhány szolgálatunk lesz a kerekes testvér, és közöttünk van Németi László testvér is, akivel Chicagóban évekkel ezelőtt többször is találkoztunk. Most azt gondolom, hogy elköltöztek Missouriba, vagy valahova ilyen messzi helyre, nem is tudom, hol van az. Elkísérte őket Tóth László testvér, talán a család, vagy másokkal együtt, úgyhogy örüljük neki, köszönjük őket is, és az Úr meg fogja állni a mi esténket. Úgyhogy arra kérem most Barkóczi testvért, hogy egy mini szót mondjon magukról.
Tárgyal testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, mindnyájátokat nagy szeretettel üdvözlök, és nagyon örül az én szívem, hogy együtt az én kedves feleségemmel, Zsuzsikával és fiammal, Tamással meglátogathatunk benneteket, és úgy vágyakozunk rátadni mindazt, amit az Úr Jézus szívünkre helyezett. Terve van a mi szívünk örömmel, nagyon nagy csodálatos dolgokat átértünk már Kanadában, a tónak a másik oldalán, ugye, és Torontóban, Windsorban voltunk, szolgáltunk Isten kegyelméből, de más városkákban is, és mindenhonnan hoztam szeretettel és köszöntést, ugyanúgy Szlovákiából és Magyarországból a testvérek, akik szeretik az Úr Jézus Krisztust, mindnyájan küldik szeretettel és köszöntéseket, fogadjátok ezeket. Még annyit szeretnék elmondani, hogy sok évvel ezelőtt én ilyen szakember vagyok, vannak iskoláim, van két szak középiskolában, és az egyik géplakatosnak tanultam, másik szakiskolán autószerelő, de úgy kell ezt érteni, hogy abban minden benne van. A válogos munkák, a motorjavítása, az autó festése, autó kalapálása, egesztése, ez mind benne volt. Én ezt a munkát csináltam, Isten kegyelméből nagyon áldott, megáldott engem Isten, nagyon sikerült minden, amihez hozzáfogtam, sokat simogattam az autót, néha mondták nekem, többet simogatod az autót, mint a Zsuzsikát. De most már nem úgy van, most többet simogatom a Zsuzsikát, mint az autót. Tudjátok, a bádogos az mindig úgy kell neki simogatni a léheket, hogy nincsen orvallás benne, és ezért úgy nevettek rajtam, hogy hát mennyit simogatom én az autót. No, most már mindent levettem az Úr Jézusért, és nagyon csodálatos módon Isten elhívott engem lelkipásztor szolgálata először Budapesten, a baptista teológiai akadémián végeztem tanulmányaimat, dicsőség az Úr Jézusnak, jelesre csináltam meg a főiskolában, úgyhogy szinte a többi magyar ifjúk irigyelték, hogy milyen nagy áldás és siker volt az egy szolgálatom. A diplomamunkának a címe az volt, hogy miért mennek el a gyülekezetből a hívő családok gyermekei, hívőszülők gyermekei. És ezt a tanulmányozásomat nagyon komplexen kidolgoztam, és erre a munkámra jelet kaptam a diploma munkámban. Úgyhogy Isten nem csak a fizikai, kézi munkámban megáldott, hanem megáldott engemet abban a vizsgálatban, azokban a tanulmányozásokban is, és mostanában sok éve így szolgálom az Úr Jézus Krisztus. Eljött egy olyan pillanat is, mikor a testvérek megköszönték a szolgálatot, abban az értelemben, hogy látták, hogy engem Isten hív evangélista szolgálatra, és úgy föloldottak engem a gyülekezeti szolgálattól, és elkezdtem ilyen szabad evangélista szolgálatot, és mostan az az érdekes az egészben, hogy minden egyház meghív engemet. Nem csak a baptista testvérek hívnak, hanem hívnak mindenféle egyházakba, a katolikusoktól megkezdve egészen a Jehova tanúink. Még ezek is volt olyan helyzet, hogy már ez a meghívásom is megvan Csehországban, hogy a Jehova tanúk hívnak, hogy nekik is hirdessem az evangéliumot. És ez egy nagyon érdekes, tudjátok, nem kellett magyaráznom, hogy miért, de ez egy nagyon érdekes kegyelem számomra, hogy mindenütt megnyíltak az ajtók, és mindenütt vannak megtérő emberek, úgyhogy ezt akartam elmondani, és ebben a szolgálatban támogat engem az én drága Zsurika feleségem, nagyon-nagyon egy szerény asszony, de olyan bölcs, hogy van mit tőle tanulnom, úgyhogy ennyit szerettem volna.
cserépedény Gergősen verse. Mesterkész formálta különös kolombján, tudását dicséri egy gyönyörű példán. Sarat vett kezébe, gyúrta, simogatta, jó tetszése szerint ékesre formálta. Bár szépre sikerült, bárhogy csodálom én, nem vagy az értéke, csak egy cserépedény. A lapanyag a sár, borzasztó törékeny, hamar repedezik, csorgul, észrevétlen. És amit nézem, nézem, mintha tükröm lenne, ha nem is akarom, magam látom benne. Cserépedény vagyok, így formált mesterem, főkorából való, borzasztó törékeny. És mégis értékes, kincset rakok belé, mesterem tudását visszatükrözöm én. Rá lehet a forra, hogy életre kerjek, lelkével betöltött, csak négy éjjek. Igényt is adta, ajkam róla beszél, kegyelmes szívemben aranynál többet ér. A törékenységem arra az egyre jó, hogy ő rám mutasson ki örökké való. Cserépedény vagyok, gyenge, értéktelen. Mégis nagyon boldog, mert őt dicsérhetem. Mint sötétes háttér lehetővé teszem ragyogását annak, mi tőle van bennem. Idővel ez edény romlik, repedezik, de éltet a remény, a hit megerősít. Ha majd múló létem láthatatlanná lesz, Uram dicsősége teljesen befedez.
Legyetek vígan, zenjük el Isten szeret. Azután pedig Barkóczi testvérünk hirdetéséből.
Thank you.
testvérem Isten igéjét, aminek alapján Barkóczi testvér az igét hirdeti, Lukács evangélium a 6. részéből, a 46. versről a 49. versig. Lukács 6.46-tól így hangzik. Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem műveltek, amiket mondok? Valaki én hozzám jön és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom nektek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mérehatolt, és kősziklára vetett fundámentumot. Mikor azután árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklára épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása.
Ennyi a felolvasott ige, imádkozunk. A mi szívünk téged imád, téged szeret, Jézus. Gyönyörködünk benned, mert te előbb gyönyörködtél bennünk. Előbb mindent elvattál, és megvásároltál bennünket. Olyan drágán voltunk a te szemeidben, mint egy drága gyöngy, de tele voltunk kosszal, benne hentelekünk a sárba, és te megláttál bennünket, és elvattad a mennyei hazát, és lejöttél erre a bűnös földre, hogy kihalász bennünket, hogy kiszedjél bennünket a bűnből, a sárból, és megmostál bennünket, megtisztítottál bennünket, és mostan a tiéd vagyunk, megvásároltál nem ezüsttel, nem aranyal, hanem tulajdon véred árán, és tulajdon életed árán. Köszönjük Jézus, hogy tiéd vagyunk, mind örökre a tiéd, és így akarunk követni téged, oda akarunk figyelni a te szavadra, a te szavadnak beszédére, és akarunk nem csak hallani, mint szép csengő hangot, de hanem akarunk cselekedni a te szent akaratodat. Segíts meg, Úr Jézus Krisztus, hogy szívünket véssük a te beszédedet, és így szeressünk téged, mert az szeret téged, aki a te parancsolataidat, aki a te beszédedet megtartja. És ebben a pár percben is, drága Úr Jézus, hadd szóljon a te hangod, hadd halljuk a te hangodat, mert te azt mondtad, hogy a te jóait hallják a te hangodat, és idegen hangok után nem fognak menni, egyedül te utánad fognak menni, és téged fognak dicsérni, szeretni, imádni, és köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy azt mondtad, hogy a te kezedből a te jóait, azt senki nem ragadja ki. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a te karjaikba vertünk bezárva, és köszönjük, Úr Jézus, hogy így szabadok lehetünk a te drága nevedért. Dicsőség neked, halleluja. Amen. Tele van az én szívem, testvérek, örömmel, állával. Nem is tudom másképp elmondani, csak hogy boldog vagyok, hogy itt vagyok köztetek. Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon örülök annak, hogy Isten megnyitotta azt az ajtót, hogy itt lehetek közvetek. És látom a ti szemeitekbe azt a sok szeretetet, olyan drágák vagytok. Tudjátok, így látott bennünket az Úr Jézus, hogy drágák vagyunk az ő szemeiben. Ő mindent elhagyott te életed és én életem. Ő keresett bennünket. És mikor megtalált bennünket, az ő életét adta. Még elveszve volt. Életét adta, te életed, és én életed, megvásárolt. Még bűnbe voltunk, elveszett állapotba voltunk, de már ő látott bennünket. Látod, hogy mi fogjuk követni őket. Hívott az ő hívó szavával, és mi engedtünk ennek a hívó szónak, és azt mondtuk, itt vagyok Jézus. Fölsírtunk a mélységekből, fölsírtunk abból a sárból, és ő kihúzott. Ő nem csak egy tanítást adott, hanem lenyújtott az ő kezét, és kihúzott a veremből, kihúzott a sárból, sziklára állított bennünket, és megmosott, megtisztított bennünket, üdvösség ruhájába fölköltözött, és elpecsételt az ő lelkével, úgy, ahogy az énekesek is énekelték, elpecsételt az ő lelkével, az üdvösség napjára, dicsőség Istennek. Milyen boldogok vagyunk, hogy várhassuk vissza őket. De addig van munkám, addig van feladatunk, testvérek. Nem lehet csak úgy leülni, nem lehet csak úgy alvó állapotba letelepedni, hanem munkálkodni kell. Munkálkodni kell, ameddig nap van, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Mert eljön az az éjszaka, mikor senki nem fog munkálkodni. Eljön az az idő, mikor le fog kelleni tenni a mi munka eszközeinket, és azt mondja az Úr Jézus, akkor ne fussatok föl a padlásra, akkor ne menjetek haza a mezőről, hanem emeljétek föl a ti fejeteket, mert jött, eljött és elközeledett a ti megváltásra. Dicsőség Istennek! Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, és de addig munkálkodunk, addig kint vagyunk a mezőn, addig hordjuk a pallásra azt, amit megszereztünk, és gyűjtsük a gabonát, gyűjtsük azokat a drága értékeket, amit Isten ránk bízott, és munkálkodunk. Hogyan kell odaállni Isten elé, hogy megálljon a mi életünk? Mikor úgy körülnézek, és úgy vizsgálom a történelemben, és vizsgálom a hívő emberek életét, testvérek, nagyon sokszor meg kell látnom azt, hogy nagyon sok hajótörést szenvednek a hívő emberek. És elmerülnek. Nagyon sokszor a szolgáló testvérek, akik fiatal korukban buzgóan szolgáltatták az Urat, egyszerűen eljön egy olyan időszak az életükben, mikor már remeg az ajtuk, remeg a kezük, és akkor nem tudják levenni a munkaeszközt, és nem tudnak örülni annak a várakozásnak Jézus Krisztusban. Sokan depresszióba esnek, sokan keserűségbe esnek, és vannak olyanok is, akik elmerülnek a hitbe, egyszerűen hajókör is szenvednek. Miért van ez? Miért van ez, hogy egy hívő ember kudarcot is vallhat az ő itt életében? Testvérek, nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk az alapokat. Én Komárnóban építettem házat, építek házat, és dicsőség Istennek, hogy ez ilyen félkészen vettem ezt a kettős házat az egyik oldalán, ennek a háznak a gyülekezetünk van, és a másik oldalán lakom ezt a házat. És mikor úgy megvizsgáltam ezt a házat, képzeljétek el, a legmagasabb fal, ami van a házamon, rájöttem, hogy nincs alapja. Ez megrettentett engem. Mondom, hát milyen házat adtak el nekem, hát ne vagyok csapva, nincs neki alapja. Tudjátok, mit csináltam? Nem késlekedtem, kezdtem ásni, és szépen ki alá ástam az egész fal alá, és beütöttem betonnal, és alapot tettem neki. És most nyugodtan van aludhatok. Azért, mert tudom, hogy ennek a alapnak van hatalma, hogy megtartsa az én házamat. De testvérek, nagyon sokszor a hívő ember nem vizsgálja meg az ő életében, hogy milyenek az ő alapjai. Arra alapozik, arra épít, amire épített a nagypapa, amire épített a nagymama, vagy amire építettek az elődök. De ha olvasok a Bibliában, akkor ott meglássuk azt is, hogy Nehémiás sír az Úr előtt. Bőjtve van, imádkozik, és vallja nem csak a saját bűneit, hanem az ő elődeinek is a bűneit vallja. Testvérek, nagyon jó visszaemlékezni, és az ige is visszaemlékeztet bennünket a mi őseinkre, visszaemlékeztet bennünket azokra, akik előmentek, akik mint pionérok előttünk mentek, és ezt az utat az Úr megmutatta neki. De testvérek, higgyétek el, hogy mindig meg kell vizsgálni, mert vannak elhajlások az ember életében. Ne csak azok, én életemben is. Ez oda kell mindig az én életemet, oda kell
hasonlítani, úgy, mint egy tükör elé állítani Jézus Krisztus elé, és megvizsgálni, nincsen elhajlás, nincsen devianció az én életemben. És kihez tartom magam? Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus az én vezérem. Jézus Krisztus az én mintaképen. Jézus Krisztus alfa és Jézus Krisztus omega. Ő a kezdet és a vég. És ehhez kell nekünk hasonlítani, oda kell mérni a mi életünket Jézus Krisztushoz, és egyszerűen őt követni. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy abban a családban növekedtem, ahol Isten engem beleajándékozott abba a családba. Testvérek, és jártam gyülekezetbe, és gyermekkoromtól hallgattam az igét. És én azt hallottam az én édesanyámtól, hogy ott van elhajlás, ahol nincs őszinteség. És én nekem annyira meglett az én szívemben az, hogy Sándor, te mindig őszinte és igaz legyél Jézus Krisztussal szemben. A bűnnek nevezd, a igazságot igazságnak nevezd. És őszinte légy, és ne takargasd a dolgokat. És én nekem ezt úgy beleültette az én édesanyám az én szívembe, hogy azt mondtam, Uram, én kereslek és akarlak követni, de csak úgy, ha őszintén és őszintén akarlak követni. Nem takargatni. Az egyik prédikátor testvérem elmondta az ő átélését. Azt mondta, hogy nagyon gyönyörű házaspár oltár elé vezet. És ez a házaspár gyönyörű volt a mennyasszony, gyönyörű volt a fiatalember. Csak egy gond volt, hogy mikor mentek a oltár elé, volt neki, ez ilyen téli időben volt neki egy ilyen kabátja, kis kabátja, fehér, gyönyörű kis kabátja, és így fogta a kabátját, és valahogy így görnyedve ment az oltárhoz. És ott gondolta magába ez a prédikátor, jaj, de kár, olyan gyönyörű ez a mennyasszony. Még mint egy állat, olyan gyönyörű. Csak egy hibája van, hogy ennyire el van görnyedve, ennyire el van fordítva. És akkor úgy mondja a feleségének, hogy hát úgy sajnálom, olyan gyönyörű az a kisvár, mint egy állat, és ennyire el van görbülve. Azt mondja, apukám, miről beszélsz, mondja neki az ő felesége. Semmi baj nem. És azt mondja, miért olyan görnyedten ment a oltár el? Azt mondja, mikor ment volna a oltár elé, akkor a madár egyszerűen lepiszkította neki a ruháját. És akkor szégyelve, akkor takarta. És akkor olyan volt, mint a szegény nyomó. Testvérek, ne takargassuk a bűn. Ne takargassuk. Ne nézzünk, mint nyomorú keresztények, hanem tisztuljunk meg, szabaduljunk meg. Igen, akármi megtörténhet, akármi jöhet élethelyzetbe az ember életébe, de testvérek, van egy hely, van egy Golgota, van egy hely, ahol te levonulhatsz, és megvallhatod, és elmondhatod, Úr Jézus, bocsáss meg, Uram, az én fehér ruhámat beszennyeztem, bocsáss meg, hogy nem figyeltem rá, tisztítsd meg a te drága véreddel. És megtisztulhatunk. Nem kell takargatni bűn. Hívtak engem egy 90 éves nénihez. Azt mondták, hogy egész életében imádkozó asszony volt. Ez Magyarországon történt, és ismerték a szolgálatomat, és nem tudtak mit kezdeni ezzel az idős nénivel. Azt mondták, hogy idős korára elment az esze, mert hogy egyszerűen jön az ördög, lássa az ördögöt, hogy jön érte, és fél és rettek. És mondják az ő családbeliekjei, hogy Sándor testvér, nem értsük, egész életében szolgálta az Urat. Ő, mikor imára borult a gyülekezet, ő volt az első, aki imádkozott, aki könyörgött, aki ő volt az, aki buzdította a gyülekezetet. És most idős korára elment az esze, egyszerűen ilyen, így bánik Isten az ő gyermekeivel. Mondom, várjatok, ne okozzátok. Majd elmegyek, ha az Úr Jézus ült, és az Úr, ez a drága élet meg fog szabadulni, meg fog gyógyulni. Mikor bejöttem abba a terembe, az ő hálószobájába, az a néni feküdt az ő ágyán, körülötte voltak a testvérek, imádkoztak, és sírva imádkoztak azért, hogy Isten kegyelmezzen neki. És akkor én kiküldtem minden ember, és mondtam, menjetek, és kint lehet imádkozni, kint is meghallgassa Isten a imáidat. Odaálltam az ágy elé, és megkérdeztem ezt az asszonyt. Mondom, drága testvére, te tudod, hogy Isten szolgálja. Tudod, hogy az Úr Jézus küldött te hozzád. Tudod ezt? Azt mondja, tudod. Na, de tudod, miért az ördög téged, te neked nem ad békességet? A te időskorodban miért gyötör téged? Mert van egy bűn, amit soha senkinek nem mondtál el. Eltitkoltad még a férjed előtt is. Eltitkoltad a hívők előtt. Eltitkoltad, és azt gondoltad, hogy erről nem kell senkinek bűnvallomás lenni. És te eltitkoltad. Az a testvérnő szokogva kezdett sírni az ő ágyán. És azt mondja, így van, na mondom, itt vagyok, mint Isten szolgálja, és most mondd el, és azt mondja az Úr Jézus, hogyha elmondod, és megvallod a te bűnödet, meg fogsz szabadulni. És ez a testvérnő elmondta, mi történt még ifjú korában, hogy erről senki a világon az Istenen kívül nem tud. De ő egyszerűen nem merte ezt megvallani, és szégyelte magát még Isten előtt se, és nem rendezte ezt. És most jön a sátán, és azt mondja, hogy nem rendezted, enyém vagy, és nyugodt tartok rá, képzeljétek el. És mondtam neki, van egy jó híven testvérnek, most mikor megvallottad a te bűneidet, már régen az Úr Jézus megfizetett a te bűnödét. Ott a Golgotán, ott vérzett, ott fizetett érted, nem aranyan és nem ezüsttel, hanem tulajdon vére árán és tulajdon élete árán megfizetett érted, drága testvérnőm. Légy szabad a te vétkedtől. Így szól az Úr Jézus, minden bűnödet, tudatos és tudatlan bűnödet megbocsájtotta. Belem békességben a te lelked, megszabadultál a madarász tőléről, elkezdted dicsőíteni Isten testvérek, pedig halálos ágyon volt, a testvérek azt mondták, hogy már nagyon hama meg fog halni, és még néhány évig él, és még dicsőítette Isten. Lássák a testvérek, milyen nagy teheret bűn, milyen nagy valami, mikor az ember nem teszi le a dolgokat az ő életében. Vald meg a te bűnödet, ne takargass, így mondja a példabeszédek könyvében is az ige, hogy aki takargassa az ő vétkét, nem lesz jó dolga, de az, aki meghallja és elhagyja a bűnt, annak kedvelmezik Isten, annak jó fog menni a dolga. Drága testvérem, ne várd azt az utolsó pillanatot, mert tudod, az ördög is munkálkodik. És miért lenne a te lelked ilyen nyomorban, miért lenne a te lelked terhelve, mikor te boldogan szolgálhatod az Urat? Én mindent elmondtam az Úr Jézusnak. Azt mondtam, Uram, te kívülről tudod az én életemet, látsz engem, és én kereslek és szeretlek. Ó, milyen jó letenni Jézus Krisztus, mint alapot az én életemben. Milyen jó, az tudjátok, a Jézus Krisztusnak, mint alapnak vannak méretei. Az nem csak úgy van, hogy összevisszaság, ahogy kijött, úgy van. Nem! Ezek az alapok az Atya elképzelései szerint vannak. Ezek a méretek, isteni méretek, atyai, szent méretek. És ezekre a méretekre, ez Jézus Krisztus lett az a alap, akit az Atya letett nékünk, és mi erre kell, hogy építsünk. És ez a szikla, drága testvére, az én testvérem fölolvasott egy nagyon drága igét. Azt mondja, hogy volt egy bolond építész, és volt egy bölcs építés. A bolond építész építette az ő házát homokra. Tudjátok, ő elsimította. Csak úgy elsimította az élete dolgait, és azt mondta, jó, ez most már elég egyenes, és akkor kezdjük rakni, kezdjük építeni. Tudjátok, alap nélkül nagyon gyorsan ment a házépítés. Egy házat alap nélkül meg lehet építeni 2-3 hét alatt, lehet, hogy egy hónap. Én mikor építettem az első házamat, Besztetce bányán, szolgál ki a középvárosban, nagyvárosban, házamban építettem az első házamat, testvérek, fél évig én ástam az alapokat. Magam csináltam, Isten segítségével, magam csináltam és ástam az alapokat, fél évig ástam és saluztam és öntöttem a betont, fél évig tartott, csak az alapokat leadtam. Az én szomszédom ugyanakkor kezdte, azon a napon kezdte, de ő, neki volt segítsége, ő nem figyelt oda az alapokra, és ő neki két-három nap alatt meg volt csinálva az alap. És később, mikor láttam, olyan repedések lettek, mert egy nagy házat épített mellettem. Olyan repedések lettek a falba, hogy be lehetett nyúlni a falnak a repedéseibe. De az én házamon nem volt egyetlen egy repedés, egyetlen egy jel annak, hogy nem jók az alap. Onnan figyeltem az alapra. Nem siettem. Az én szomszédom az kinevetett engem, azt mondja, sajnálom, te ott már bele fogsz nőni azokkal a gödörökkel. Mert mindig csak ástam, mindig csak tudtam, mint a bakam. És azt mondja, hát nézd meg, hát én már megyek föl, és te még mindig túrod a földet, hát már valamit csinálj. Nevetett meg. Azt mondtam, várj. Fontos az alap. Mert tudjátok, honnan tudtam? A Bibliából. Én nem voltam én ilyen. Nem voltam azon a téren szakember, de egyet tudtam, hogy az igen azt mondta, figyelj az alapra. Pál apostol is nem egyszer figyelmeztik az Isten népét, figyelj az alapra. Nekünk Jézus Krisztus az alap. Nem emberi kitalálmányok, nem emberi valami fikciók, a tanítások, hanem Jézus Krisztus, az ő tanítások kell, hogy legyen az az alap, ami hit életünknek. És tudjátok, mit csinál az építés? Mikor az a alap megvan, akkor fogja a függő vasat, és minden téglát, vagy minden építő anyagot, amit föltesz erre a alapra, akkor arra figyel, hogy mindig látni kell az alapot. Ha túlságosan kiteszi azt a téglát, ki van bonyolítva, akkor mit csinál? Akkor visszahúzza, és arra figyel, hogy ne engedik a csüggővasat, és az a csüggővas az egyszerűen rámutasson az alap szélére. Nekünk úgy kell mondani a bizonságtételeinket, úgy kell énekelni, úgy kell prédikálni, úgy kell szavalni, úgy kell szolgálni az Urat, akár mit teszel, hogy Jézus lássák, mert ő az alap. Amen. És akkor Jézus van mindenről megdicsőítve. Ha én nagyon kipolom magamat, nagyon kihúzom magamat, akkor mit mond az igen? Hát húzd vissza magad. Hadd lássák Jézus. Az egyik teológus befejezte az ő teológiáját, és akkor mondta azokat a bölcsességeket, és azt akartam mutatni, hogy milyen nagy bölcsességet nyert a teológiát, mint valóban lehet nagyon nagy bölcsességeket nyerni. És akkor jött egy kis cédula, valaki a padok közül odaküldte hozzá a cédulát, és azon a cédulán az volt megírva, akarjuk látni Jézus. Elszégyelte magát ez az ember, és elkezdte hirdetni Jézus. Olyan annyira megható volt, ez a teológus fiatal ember annyira elkezdett Jézusról beszélni, és megint jött a cédula. És oda volt írva, és a tanítványok meglátták Jézust, és megörvendett az ő szívünk. Halleluja! Akkor örvendezik a mi szívünk, ha Jézus lássuk, minden szolgálatból, mindentől, amit teszünk, amit veszünk, amit teszünk a gyülekezeti életben, mindig Jézus kell látni, és erre kell nagyon mélyen menni. Azt mondja az ige, hogy az a bölcs építész, az nagyon mélyen ment. Egyszerűen nem csak úgy azt mondta, hogy fél méter elég, hát mikor fogok építeni, elég csak fél méterre, nem. Itt nincs megszabva, hogy milyen. Tudjátok, meddig kell menni, meddig kell ásni le, meddig kell lemenni azon a csákányra. Lehet, hogy már nem látni téged, lehet, hogy már el vagy takarva, mint a vakand a földben, de addig mész le, ameddig meg nem szólal a szikla. És ki az a szikla? Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus az a szikla. Ha megszólal neked Jézus, mikor úgy keresed, mikor bemész a te kamrádba, és úgy keresed Jézus, hogy ő megszólal a te szívedbe, elég. A
dicsőség is bennem, mikor Jézus megszólal. Ne legyünk megelégedve, no mostan már elég sokat imádkoztam, már fél órát imádkoztam, akkor biztos már nagyon kedves vagyok Isten előtt. Nem! De neked úgy kell menni, annyira le kell ásnod, azt mondja itt az ige, hogy az a bölcs építész, az olyan mélyet ásod, ameddig sziklára nem jutott. És mikor megszólalt a szikla, most képzeljétek el, egyet vágtok azzal a csákánnal, és cink, megszólalt a szikla. Meg kell, hogy ott a szívedbe szólaljon Jézus, mert az én juhaim hallják az én hangomat. Neked meg kell ismerni Jézusnak a hangját, neked kell tudni, hogy szól hozzád Jézus. És akkor, mikor szól hozzád Jézus, akkor megnyugszik a te belsőd, megnyugszik a te lelked. Nem elég csak úgy menni, hogy ahogy nekem tetszik. Nem olyan méretekbe kell menni, amelyeket én látom annál vagy amannál. Nem embereket követünk. Engem valaki megkérdezte, hogy Sándor testvér kettet kit követ? Te Ponke testvér követsz? Vagy Dimigrán testvér követsz? Vagy kit te követsz? Mondom, én az Úr Jézus Krisztus követem. Igen, mi tudjuk, ezt így kell mondani, de mégis ki a te mintád? Mondom, nem értitek? Nekem Jézus Krisztus az én mintám. Én őt lettem mintának, és az ő szíve nékem a mércén, és az ő szemei az én mércén, az ő fülei a mércén, és az ő élete az én mércén. Én hozzá akarom az én életemet, hozzá akarom mérni, és nem máshoz, nem emberekhez. Ó, milyen boldog ember az, amely olyan mélyre megy, és tudjátok, hol kell itt mélyre menni? A mi kamrácskánkban. Tudjátok, nagyon sok ember kedves a gyülekezetben, kedves a Isten tiszteleteken, a konferenciánkban, nagyon nagyokat tudnak mondani, szépeket tudnak mondani, testvérek, de az ő ítéletük nem sokat ér. Miért? Mert a gyökerek fönt vannak. Van valami, amit nem szabad kimutatni. Nem szabad kimutatni a te gyökereidet. Neked, ha te örvendezel az Úrban, akkor ne a gyülekezetbe elsősorban örvendez, hanem a te kamrácskádba, otthon. Mélyen mennyi? És az a mi, az a te kamrácskád, és magadra zárod az ajtót, és ott légy kedves, ott gyönyörködj az Úrban, ott mondd el, mennyire szereted, mennyire drága ő a te szemedbe. És akkor, mikor azt, ami kint van, ott a gyümölcsök mennek. Gyümölcsök nem nincsenek a földben. Gyökerek vannak. És azt a gyökeret nem szabad fölmutatni, mert kiszáradnak a gyökerek. Most nagyon nagy hőségek vannak Magyarország területén, a magyar alatt a szolák területeken is. Nagyon nagy hőségek vannak, és egyszerűen kiszáradnak a növények. És most gondoljatok bele, hogy valaki még a tövét is a növényeknek egyszerűen kiteszi, nem takarja be. Így van minden emberrel, aki kegyeskedik szemre, aki kívülre csak mutassa, és délülről teljesen más a helyzet. Mikor beszéltem a Lengyelország egyik részében, beszéltem arról, hogy milyen önző az ember, milyen gonosz az állami természet, milyen gonoszság van az emberben, mikor a büszkeséget eteti és táplálja az ő szívében, és azt mondtam, hogy a politikusok is egyszerűen azon a alapszabályon működnek, hogy minél jobb pozíciókat nyerjenek, és akkor jobb legyen a bevétel, és nem csak a politikusok, akkor jött utána egy lelki pásztor, és azt mondja, Sándor, ki bíztatott téged ilyen prédikációval? Lejárattad az emberiséget, lejárattad az embernek a tisztességét. Hát mit gondolsz? Ki adott neked erre a hatalmat? Ki jogosított föl, hogy az ember egy piócához hasonlít? Ki jogosított föl, hogy egy önző teremtményre hasonlít az ember? Ki vagy te? Végig hallottam ezt az embert, és mondtam, te nem tudod, ki vagyok. Azt mondja, nem tudom, hogy ki vagy. Ki vagy te? Mondom, tudod mit? Adok neked egy telefonszámot. És te fölhívod azt a telefonszámot,
és megkérdezett, ki a Bartóczi Sándor. A másik felén, a telefonon másik felén ott lesz az én feleségem. Senki nem ismer engem úgy, mint az én feleségem.
Az én testvérem azt mondta, hogy még a feleség sem nem ismer.
De azért ki az emberek közül jobban ismeri az ő férjét, így van, drága testvérem? Akár mit gondolnak a férjek magukról, a feleség az által engedezik. Bejön, én is hazajövök, azt mondja, hogy mi baj van apuka. Mondom, semmi. De van baj, én látom, hogy van. Akkor mondd el, mi van. Engem szemei vannak. Mondom, senki engem úgy nem ismer, mint az én feleségem. És menj, és hívd fel az én feleségemet, és kérdeznek, hogy ki az a Bartóczi Sándor, hogy te szeretnéd tudni, jó? És akkor mondom, de cserébe akarok valamit. De add oda a te feleségednek a telefonszámját. És majd megkérdezem, ki vagy te. Azt mondja, inkább nem, inkább jó, minden rendben van, beszélj, amit akarsz. Vásárol, testvérem? Nem, egyszerűen ki jobban ismeri az ő férjét, az ő indulatait, minden, ki mindegy feleség. És olyan boldog vagyok, drága testvérem, mikor egyszer az én drága feleségem úgy remegett az ő szíve, és azt kimondta, azt mondja, látom, hogy Isten embere. És Isten félelemkor az én feleségem életében. Testvérek, nagyon nagy dolog az, mikor egy feleség olyan tisztelettel fölnéz az ő férjére. De testvérek, nem akkor, mikor mi kívülre kegyeskedünk, nem akkor, mikor kívülre szépet mutatunk, de mikor valóban alapra van építve a mi életünk, és úgy viselkedünk, úgy beszélünk, és úgy csináljuk az életünk dolgát, mint Jézus Krisztus. És mindenben látható legyen Jézus. És mikor lássák a gyerekek, hogy az én apám Jézushoz tartsa magát. Mikor lássák az én unokáim, hogy a nagypapa Jézushoz tartsa magát. És mindent, amit épít, úgy csinálja, hogy Jézus látszódjon. Ó, milyen boldog az a család. Milyen boldogok azok a utódok, akiknek nem takartuk el Jézus az ő életük elől. Az ő szemük elől. És erről van szó, mikor mi építünk, drága testvérek, akkor úgy figyelünk Jézusra, mert amerre ő ment, nekünk is pára kell menni. Ahogyan ő szólal, úgy nekünk is meg kell szólalni. Ha meglássuk a nyomorultat, ha meglássuk a beteget, akkor meg kell, hogy szoruljon a szívünk. Mert mikor Jézus meglátta a beteget, mikor az a beteg kérte, hogy a Uram, akarnál meggyógyítani, mi van megírva. Jézus megszánta ezt a beteget, és azt mondja, akarom, gyógyulj meg. És mikor oda ment a Lázár sírjához, nem ment oda minden nagymester, mit sírtok itten, mit kell itten imádkodni, gömbölítsétek el ezt a követ. Nem így jött Jézus. Tudjátok, mi történt? Mikor látta azt a helyzetet, mikor látta a síró zsidókat, mikor látta a Mária, Márta sírnak, megszorult az ő szíve. És mikor odajött a sírhoz, akkor Jézus is megszállnak. Testvéreim, a megszállás nélkül nincs szolgálat. Jézus Krisztus mindent megszállásból csinál. Nem úgy, hogy fölülről nézett az ember, ott volt közöttük, de úgy megszállta, úgy, mikor meglátta a sokaságot, úgy látta őket, mint azokat a juhokat, akiknek nincs pásztora, megszállta őket, és megnyitotta a száját, és elkezdte őket tanítani. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, a szolgálatnak az alapja, a Jézus Krisztus, mert Jézus Krisztus így csinálta, akar szolgálni, ha jó akar szolgálni, ha úgy akarod szolgálni, hogy az emberek örüljenek és jöjjenek, mint egy mágnesé váljon a gyülekezet. Számon nélkül nem lehet, mert Jézus szívét kell megnyernünk nekünk. Jézushoz kell mérni az mi életünket, minden életünk dolgai Jézus Krisztusra nézve kell tenni. Meg tudsz szállni embereket. Még van egy néhány percünk, drága testvéreim, és be fogom fejezni ezzel a történettel. Most tavasszal történt, hogy a Lengyelország egy észak-nyugati részén prédikáltam, hirdettem az evangéliumot, és Krakóból talán 600 km távolságból jött egy édesanyag az ő dankóros fiával. Ez
Andoros fiam nagyon, nagyon beteg volt, nagyon rossz állapotban volt. Az édesanyának a sorsa nagyon nehéz volt. Az ő férje elhagyta őt, tehát 6 évvel hazadott, és egyszerűen annyira el volt keseredve. De hallgatta internetről a szolgálatomat, és azt mondja, elmegyek, hogy ez az Isten szolgálja, legalább egy imád mondjon el az én beteg gangkoros fiam. És ott volt. Mikor prédikáltam, nem volt ott ilyen csend, mert ez a gangkoros fiú egész idő alatt zavarta a szolgálatomat. De én figyeltem az Úr Jézusra, és nem hagytam magam zavarni, és hirdettem az igét. Mikor befejeztem az ige hirdetést, akkor jött az édesanyja, és hozza a beteg gyermekét. Sándor testvér, kérlek egy imád mondjál el az én fiam. Látod, milyen nyugtalan, látod, milyen beteg. Sokat szenvedünk, a férjem elhagyott, magamra vagyok hagyva, és csak Jézus Krisztusom van. Mondom, nagyon sok van neked. Ha Jézus Krisztusod van, nagyon sok van neked, drága édesanyám. Lerövidítem. Imádkoztam ezért a gyermekét, és látom ennek a gyermek szemébe hitet. Mikor látom azt a hitet, kérdezem, be akarod fogadni Jézus Krisztust a te szívedbe? Azt mondja, igen. És akkor mondom, tudod, hogy mi a bűn, és megmagyaráztam neki, mi a bűn ennek a beteg gyermeknek. El tudjátok képzelni, hogy az értelem nagyon alacsony szinten volt, és megmagyaráztam neki, mi a bűn, megértetted, tudod, mi a bűn? Igen, tudom. És mondom, és bánod szívedből, hogy így bántottad Isten, bántottad anyádat, bántottad a te környezetedet. Bánod, és sír a gyerek. És akkor azt mondtam, jó, meg kell legolajni, úgy, hogy a Jakab apostol mond, és imádkozok ért. Megtentem olajon, amikor ő befogadta az Úr Jézust az ő szívébe, és az Úr Jézus nevében olyan szánalom volt a szívemben, hogy szinte sírtam, mikor imádkoztam érte. És azt mondtam, Uram, te látod ennek az édesanyának a helyzetét. Te látod, hogy mennyire szenved ez a drága édesanya, és mennyire gyötrődik ez a gyermeki. Jézus, jöjj segítségül, mert te ugyanaz van tegnap, ma és mindörökké. És akkor ellene álltam annak a betegségnek, és hirdettem neki a szabadulást. És rászóltam azokra erőkre, amelyek nyugtalanítsák az ön lelkét, és hirdettem neki szabadulást az Úr Jézus nevében. Nagyon egyszerűen, testvérek, meghirdettem neki, szabad vagy gyermek, és Jézus Krisztus érintésében ott van a te gyógyulásod, megszabadultál, meggyógyultál, erre állt. Ekkor a szemeket kidurított szemekkel nézett engem a fiúcska, a dankoros gyerek, és mondom, elhiszed, elfogadod? És ez a gyerek elkezdett gondolkozni, így fölemelte a kezét, és gondolkozik. Azt gondoltam, hogy abból a mentális állapotáról így reagál, de gondolkozott, valóban gondolkozott. Én nem tudtam, hogy mit kell ezen annyit gondolkodni, egy egészséges ember azt mondja, akarom, vagy nem akarom. Így van. De ő gondolkozik. Egyszer csak rám néz, ez a bankoros gyerek rám néz, és azt mondja, tudod, inkább elteszem. Ez olyan jó eset nekem, hogy ez a gyermek egyszerűen elvitte a szabadulást, a gyógyulást. És akkor Isten lelke olyan számomban bejött a szívembe, és azt mondom neki, drága gyermek, most már fogd meg azt a játszó eszközöt, a zongorát és elektronikai műszerhez, és akkor tanulj játszani, megtanulod az éneteket, fogod dicsőíteni Isten, és eljön az az idő, mikor fogod úgy dicsőíteni Isten, hogy koncerteket fogsz alakítani. És ezekre a koncertekre meg fogsz hívni egész Lengyelországról, össze fogod hívni a tankoros gyerekeket és az ő édes szüleit, és fogsz nekik beszélni, milyen nagy dolgokat cselekedett neked Isten. Kérdezem, jó? Azt mondjam, jó. Na, akkor első feladat. Egy hónap múlva jövök egy közép-lengyelországi városba.
Oda jössz te édesanya, és elhozod a te kankoros fiadat, és ott fogja első koncertjét előadni. És akár Eplújon fogja játszani a szintetizátoron, fogja játszani az éneket, de énekeljen és játszik. Képzeljétek el, ez a dankoros fiú, mikor ilyen kegyelemben részt vett, fölhívta az ő édesapját, aki már 6 éve elhagyta őket és nem látogatta. Azt mondja, apuka, gyere oda és abba a városba, Bielszkobialnak hívják azt a város, ott fog koncertezni. Hát a apja nem tudta elképzelni, milyen koncertet fog ez a gyerek. Hát ezt nem tudott semmit, még beszélni sem rendesen nem tudott. Hát most koncertezni akar? Hát eljött az édesapa arra a koncertre. Tudjátok, mikor én szolgáltam, be fogom fejezni, mikor szolgáltam testvérek abban a gyülekezetben, egyszerűen olyan drága fiatalok voltak, olyan gyönyörűen énekeltek, zenéltek, mindenféle hangszerek voltak, az csúcs volt hallgatni. És mikor befejezték, azt mondják, most kérjük a Markóczi Sándor testvérnek az evangelizáció szolgálatát. Kijöttem és mondom, testvérek, még egy ének száma. Meghallgassátok, lesztek türelmesek, mindenki azt mondta, igen, igen. Jó, akkor mondom, gyere ki, fiam, Sámuelnek hívják. Mondom, Sámuel, gyere előre, hozd előre a te szintetizátorot. Tudjátok, egy rozogat összeragasztott tőle egy szintetizátorral. Kijött oda ez a gyermek, letette, leült, és egy újjal elkezdte játszani. Mikor Isten lelke betölt engem, úgy fogok énekelni, mint a Dávid. Mikor Isten lelke betölt engem, úgy fogok ugrálni, mint a Dávid. Lehet, hogy ismeritek ezt az éneket. És mind végig énekelte. Testvérek, addig senki nem könnyezett, de aztán minden embernek tele volt a szemei, tele voltak könnyekkel, mert látták Isten dicsőségét. És mostanában azt a csodát, ott volt az édesapa, és mikor látta és hallotta, hogy mit történt az ő gyermekével, előtt utána az Isten tisztelet után, és azt mondja, Sándor testvér, én meg akarok térni, és gyere segíts, akarok bocsánatot kérni az én feleségemről, az én gyermekemről, és ott voltam, és sírt az édesapa az ő bűnei felett, és a feleség megbocsájtott neki, és a fia is nagy örömmel fogadta az ő édesapját. Csodál testvére! Van nagyobb csoda, mikor a bűnös megtér. Van nagyobb csoda, mikor egy megkötözött lélek egyszerűen, mikor meg van kötözve és megszabadul, mikor elhiszi, mert az a hit, azt mondja a Pál apostol, az győzött a világ felett, a világ problémái felett, és minden bajod fölött győzött a te hited. Emlékezz meg, hogy mondja Jézus, a te hited, menj békességben, a te hited megtartott téged. Hát neked is. Így szól az Úr Jézus. Nekünk csak hív. Örök és hűs szeretettel. Szeretettél. Így szól az Úr Jézus. Drága vagy az én személyem. Nem hagylak el soha. Drága vagy, drága testvérem. Az Úr Jézus személyem. És így szól az Úr, fogom a kezed, és vezetlek azon az úton, amelyen járnak kell. Ne nézz hátra, ne vétolázz, ne nézz emberekre, nézz fel a hitet fejedelmére Jézusra, és mikor benne fogsz gyönyörködni, akkor megérted, hogy ő is gyönyörködik benne. És az Úrnak a öröme lesz a te erő. Amen.
Köszönjük szépen, Markóczi testvérek, az ige üzenetet. Elcsendesedünk és testvéreim, mindannyian imádkozunk, de hangosan Juhász testvérevel sem mennünk el imádságot. Énekeljük ezt a szép éneket. Az örök sziklán áll hitem. Emlékeztek az ige, és erről szól.
Thank you.
Testvéreim, sok minden nagyon dolgokról hallottunk, ami talán éppen foglalkoztat bennünket, a gyökerek kérdése például. Nem kívül mutogatni, de bent igazi gyökereknek, anélkül nincsen gyümölcstermés, meg nincsen élet. Azután a megkötözöttség, a szabadulás lehetősége, ami az Úrtól, kizárólag az Úr Jézus Krisztustól. Úgyhogy ezeket vigyünk haza, és mielőtt hazavisszük, persze esetleg lehet beszélgetni a testvére, és készülem arra, hogyha valaki személyesen szeretne vele beszélgetni, akkor azt is megtehesse. Délután, illetve most este a tisztelet után egy pizzás szeretett vendégséget tartunk lent a lenti terembe. De mire ide érkezik, egy néhány perc addig is elterik, úgyhogy az ének után befejezzük az alkalmat, és aki beszélgetni szeretne testvére, az megteheti. Itt maradunk elő, vagy ő itt marad elő, én hátra megyek, és akkor a lehetőség van erre is, ha valaki ezt kívánja. És aztán mindannyian gyertek majd le, és fogyasszuk el együtt ezt a szeretett vendégséget, és ott is lesz alkalma beszélgetésre. Köszönjük a szolgálatot, testvér, és áldja meg az Úr a családoddal együtt, a feleséged, talán, bocsánat, itt van, Zsuzsika, azt hiszem, ugye? És a fia?
Tamás hátul.
Tamás, jó. Úgyhogy áldja meg az Úr benneteket. Köszönjük a komárnai testvéreket, és hogyha találkozol a Dóczi Bálint testvérrel, ő is jár. Szétestvére emlékeztek bizonyára. Abban a gyülekezetben, most hallottam nemrég, vagy a pénteken, hogy volt prédikátor a Szentpéteri életben, ahol most a Dócétestvére van.
Több gyülekezeten volt körzet, de az egyik gyülekezet hozzám tartozott a Szentpéterrel, és ez mostan a drága Dóczi Bálint testvérem most ott szolgált ebbe az egyik.
Jó. Tehát, és az Úr áldja meg a szutaiért, és köszönjük meg. Köszönjük a pünkösdi testvéreket, örülünk, hogy eljöttek, és a kerekes testvérek nem jött ki a lépés, most úgy, hogy elvonulna, már munkában van, igen. Jó, áldja meg az Úr benneteket, és köszönjük a pünkösdi gyülekezetet, és az ő munkájukat is. Énekeljük tehát. Legyen és maradjon a megváltott életünkkel most és mindörökké.